Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Kezdjük azzal, hogy szerda reggel a híroldalakat elárasztotta, hogy kedden évfél előtt pár perccel benyújtottak egy törvényjavaslatot, ami elméletben az átláthatóságról szól, gyakorlatban azonban ellehetetleníti a civil szervezetek és a sajtó munkáját, legalábbis hogyha a jelenlegi formájában szavazzák meg. Erről Serdült Viktória és Lengyel Tibor írt. Elmagyarázzák, hogy mik az előzmények és mire lehet számítani. Elmagyarázzuk, mivel jár és mi a legveszélyesebb a Fidesz új üldözési törvényében. Kérdések, válaszok és kétségek. A politikai fenyegetések után benyújtotta átláthatósági jogszabálytervezetét a Fidesz. Ez sokkal több, mint a korábban elbukott civil törvény, mert szélesebb kört érint és sokaknak lehet félnivalójuk. Arra keressük a választ, hogy kiknek, miért és mitől kell tartaniuk. Értetlenség és felháborodás övezi a kedd éjszaka a kormánypárt akaratából készült, de a törvényhozási tempó meggyorsítása érdekében egy random fideszes képviselő Halász János önálló indítványaként benyújtott a közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot. A törvényjavaslatban sok nyitott elem, nem egyértelmű megfogalmazás, többértelmű logikai következtetés is van, így számos kérdés vetődik fel. Vajon a javaslat csak politikai szemfényvesztés, vagy valós fenyegetés a szólásszabadságra és más alapvető jogokra? A NER újabb vörös vonalat lépe át, amivel Orbán Viktor és a kormány a putyini mintát követi. Ezekre és más kérdésekre, részletekre is kerestük a válaszokat, de ráhangolódásként idézzük fel a miniszterelnök 2018-as szavait.
Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
Nem úgy volt, hogy vége a tavaszi nagytakarításnak? A jogszabály időzítése annyiban meglepő lehet, hogy egyszer már Gulyás Gergely miniszter azt mondta, befejezték húsvét előtt az orbáni poloskátlanítást, a tavaszi nagytakarítást. Ám közben tudható volt, hogy jön még valami, hiszen nem véletlenül dolgozik több mint két hónapja az egykori megafonos influencerből lett, EP képviselőből lett USAID biztos, László András azon, hogy a külföldi befolyásolási csapokat levagdossa Magyarországon, ahogy ő fogalmazott. A mostani törvényjavaslat ennek a jogi kerete. Miből lehetett sejteni, hogy valami bajos dolog készül? Ha másból nem, akkor a tudatosan adagolt, nyilvános fenyegetésekből. Bár a javaslatot papíron Halász János nyújtotta be, az Kocsis Máté, Fidesz frakció vezető korábbi fenyegető Facebook posztjából már lehetett tudni, hogy ő és minisztertársa Lázár János dolgozott valójában a szövegen. És céljuk az volt, hogy jól elbánjanak a politikai ellenségeikkel. Ahogy mondta, a külföldről pénzelt magyar politikusok, újságírók és aktivisták idegen hatalmak gazdasági és ideológiai érdekeinek szolgáltatják ki és elárulják Magyarországot. Ennek megfelelően kell velük bánni. Hasonlóan bajós volt Orbán Viktor miniszterelnök minapi, a törvényjavaslatot beharangozó megszólalása, miszerint a
külföldről finanszírozott magukat civilnek mondó szervezeteket is ellenőrzés alá vonjuk.
És azt is mondta, hogy ezzel a cél a USAID magyarországi leképeződését lehetetlenné tenni. Miért csak az ellenzék vélt vagy valós bűneit nevesítik? A törvénytervezet azzal megkérdőjelezhetetlennek tűnő felütéssel indít, hogy Magyarország szuverenitását súlyosan sértő visszaélések kerültek nyilvánosságra az elmúlt években. Aztán felsorolja a 2022 óta hangoztatott fideszes vádat a guruló dollárokról, megállapítva, hogy az ellenzéki pártszövetség kampányát dollármilliókból törvényellenesen külföldről finanszírozták. Erre hivatkozva valóban elmarasztalta az ellenzéket az állami számvevőszék, és súlyos pénzbírságot is fizettettek velük, ám az ügyben nem is minden hatósági eljárás nyomozás zárult le, az ellenzéki pártok pedig vitatták a vádakat. Akárhogy is, a törvény preambuluma bátran arról ír, hogy bebizonyosodott, hogy egyes hazai civil és gazdálkodó szervezetek, a részükre más állam, külföldi szervezet vagy személy által nyújtott finanszírozáson keresztül a hazai közélet befolyásolásának, külföldi érdekek mentén való alakításának eszközévé váltak, és ezzel indokolja a jogszabályalkotást. Mit keres az indokok között a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultáció? A törvényjavaslat preambulumában szereplő indokok között felbukkan az egyik, a szuverenitásvédelmi nemzeti konzultáció is. Ennek a szokás szerint főleg Fidesz szavazók véleményét tükröző, ellenőrizhetetlen és jogi kötőerővel nem bíró, tehát legfeljebb politikai indokként eladható, amúgy hivatkozási alapként teljesen komolytalan akciónak a számadatait sorolja a szöveg, mondván a magyar emberek kiálltak hazánk szuverenitása mellett. És itt még a GMO-mentességre, valamint az LMBTQ propaganda elleni fellépésre is utalnak a válaszok között. Miért szúrja ennyire a kormány szemét a külföldről érkező, akár politikát befolyásoló támogatás, ha közben Orbánék is ezt teszik külföldön? A jelek szerint bejött a kormánypártnak a guruló dollárok politikai üzenet felmelegítése, azután főleg, hogy Orbán Viktor politikai szövetségese Donald Trump hasonló politikai célzattal neki ment a USAID-nek. Nem csak újrahasznosíthatta, hanem ki is terjeszthette a Fidesz az ellenségképgyártást, ami az Orbán Viktor által is hangoztatott politikai szlogenben öltött testet, miszerint a Soros hálózat Washingtonból Brüsszelbe tette át a székhelyét, és onnan folytatja a szerinte befolyásoló kormánybuktató célú tevékenységét. Az ugyanakkor láthatóan kívül esik a jogalkotó figyelmén, hogy az Orbán kormány részint közvetlenül, részint szintén civil szervezeteken és gazdasági társaságokon keresztül ugyanezt teszi. Főleg a balkáni térségben. Például médiavásárlások útján a sajtón keresztül, vagy anyagi, akár magyar kormányzati támogatások felhasználása útján civil szervezeteken keresztül. Nem is beszélve arról, hogy az Orbán barát Dodik féle boszniai szerb köztársaságba is közvetített Magyarország, mint egy 100 millió eurós, vélhetően orosz hitelt, de a részleteket titkolják. Miért kap különös szerepet a szuverenitás védelmi hivatal, ha továbbra sem hatóság? Köztudott, hogy a Habony Árpád egykori üzlettársából és a Fidesz beszélő fejéből a politikai furkósbotként létrehozott szuverenitás védelmi hivatal elnökévé emelt Lánci Tamás régóta szeretne valódi jogköröket a szervezetének, mert az jelenleg egy hatás és szankciós jogkörök nélküli, bár évente közpénzmilliárdokat felemésztő gittegylet. Ezt még az Alkotmánybíróság egy döntése is megerősítette. A jelek szerint azonban valódi jogköröket továbbra sem sikerült Láncinak kiérnie a kormánynál, azt viszont igen, hogy fontos bedolgozó szerepet kapjon a hivatala a folyamatokban az átláthatósági törvény alapján. A hatósági feladatokat, a számlák, pénzmozgás ellenőrzése, házkutatás, iratlefoglalás már egy valódi hatóságra, a pénzmosás elleni fellépésre vonatkozó hatásköre alapján bevont Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, a NAV-ra bízza a jogszabály. Bűne a közéletet befolyásoló tevékenység és a társadalmi vita. A kormánypárt szemében úgy tűnik, bizonyos esetekben igen. Ezt erősíti a mostani törvényjavaslat is, amely rögzíti, Magyarország szuverenitását veszélyezteti a külföldi támogatásból finanszírozott, a közélet befolyásolására irányuló tevékenység. Különösen, ha ez a tevékenység demokratikus vita, esetleg az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok vagy a választói akarat befolyásolására irányul. Vagy még puhábban fogalmazva olyan tevékenység, ami befolyást gyakorolhat a választások kimenetelére. Ez utóbbi pedig lényegében bármi lehet. Kilistáz kit és kinek a javaslatára. A javaslat szerint a szuverenitásvédelmi hivatal tesz javaslatot a kormány számára a vizsgálódásai és egyéb hozzáérkező jelzések alapján a szerinten nemzeti szuverenitást veszélyeztető szervezetekről. De ténylegesen a kormány mondja ki a végső szót a listázásról, hiszen az érintett, a megfogalmazás szerint jegyzékbe vett szervezeteket kormányrendeletben kell kihirdetni, nevesíteni. Mi alapján kerül egy szervezet fekete listára? Ahogy írtuk, a szuverenitásvédelmi hivatal feljelentése alapján a kormány listáz, de a gyanúhoz és a fekete listára kerüléshez már kevés is elég. Ahogy elég hozzá, hogy a külföldről kapott pénzből is működő szervezet, ez akár lehet Európai Uniós forrás is, aminek elfogadását megtiltani jogi nonszensznek tűnik egy EU tagállamban, a közéletet vagy az állami döntéshozatalt, a választói akaratot befolyásolja, hasonlóan tágan értelmezhető, tiltott tevékenység akad még a jogszabály szövegében. Tilos például egyes, az alaptörvényben nevesített értékek megsértése, negatív színben feltüntetése, vagy az azok elleni fellépés támogatása. Ez utóbbi nem véletlenül ismerős, hiszen 2023-ban a kormány megpróbálkozott már egyszer a magyar életmód védelmében olyan törvénnyel, amely egy állami panaszládát üzemeltetett volna az ilyen és hasonló tevékenységek feljelentésére. Ám miután Novák Katalin, akkori államfő ezt élesen bírálta, az aláírás helyett megfontolásra visszaküldte a jogszabályt az országgyűlésnek, másodjára már kihúzták a szövegből ezt a részt. Most viszont nagyon hasonlót fogadnának el újra. Mit tehet most az Európai Bizottság? Ebben a percben egyelőre nem túl sokat. Ha a bizottság úgy találja, hogy a már elfogadott törvény sérti az uniós jogot, aminek a jelen szöveg szerint kétsége sincs, akkor hivatalból kötelezettségszegési eljárást indíthat, ami akár évekig is eltarthat. Ha fennáll a veszély, hogy egy törvény súlyos és visszafordíthatatlan hátrányt is okozhat, akkor ideiglenes intézkedést is lehet kérni ellene az Európai Unió bíróságától, amit 30 napon belül kell elbírálni. A rókafogta csuka esete, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a törvény ellen már elindult a kötelezettségszegési eljárás. Itt azonban van egy kis kapu. A Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen már indult ilyen korábban. Ha a bizottság úgy dönt, hogy a legújabb fejlemények alapján itt kéri az ideiglenes intézkedést, az akár a most benyújtott átláthatósági törvényre is hatással lehet, hiszen a külföldi támogatásból közéletet befolyásoló szervezetek jegyzékét a Szuverenitásvédelmi Hivatal állítja össze, amit a Szuverenitásvédelmi Törvény hozott létre. Mi a legdurvább, ami történhet egy jogsértő szervezettel? Lényegében az, hogy beszüntetik. A törvényjavaslat szövege kimondja, hogyha a NAV megállapítja a külföldi támogatás elfogadását, akkor közigazgatási bírságot szab ki, amelynek összege megegyezik a támogatás összegének 25-szörösével. Ha ezt 15 napon belül nem fizetik be, vagy második alkalommal is elfogadnak külföldi támogatást, akkor a listázott szervezetet a közéletet befolyásoló tevékenység további folytatásától el lehet tiltani. De ez még mindig nem minden. Azt az egyesületet, civil szervezetet ugyanis, amely nem teljesíti a törvényben előírt kötelezettségét, az ügyész keresete alapján a bíróság feloszlathatja, és a fennmaradt pénzbeli vagyona a nemzeti együttműködési alapot illeti meg. Ezt az alapot még 2012-ben hozta létre a kormány kifejezetten civil szervezetek támogatására, de a pénzek odaítélése és elosztása erősen vitatott, mert a kormány közeli Bethlen Gábor alapon keresztül történik. Van-e jogorvoslati lehetőség a szankciók és döntések ellen? Igen és nem, de lényegében azt is minek. A kormány döntése, vagyis a listázás ellen ugyanis nincs jogorvoslat, csak a NAV határozataival szemben lehet bírósághoz fordulni. Csak hogy nem a megszokott közigazgatási bíróságokhoz, hanem egyenesen a kúriához. A jogorvoslat keretében azonban a kúria a NAV döntését nem változtathatja meg, csak helyben hagyhatja vagy hatályon kívül helyezheti. Ahogy az ügyvédkör is emlékeztetett, a kúria közvetlen bevonása önmagában is atipikus, ennek elsődleges oka az lehet, hogy megfossza az alsóbb fokú bíróságokat a független döntéshozataltól és az Európai Unió bíróságához való fordulás lehetőségétől. A tervezet ezen fordulata súlyosan sérti a személyek hatékony jogorvoslathoz való jogát. Mivel jár az, hogy kiemelt közszereplővé válnak a listázott szervezetek vezetői? Az erről szóló törvény szerint kiemelt közszereplőnek minősül, aki fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Ide tartoznak például az országgyűlési képviselők, a nagykövetek, vagy éppen a miniszterelnök is. Ehhez az illusztris társasághoz tartoznak majd a listázott szervezetek vezető tisztségviselői, alapítói, valamint felügyelő vagy ellenőrző bizottságának tagjai. Ők például kötelesek lesznek az országgyűlési képviselőkével megegyező tartalmú vagyonnyilatkozatot tenni, melyet a kormány nyilvánosan közzétesz. Emellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint fokozott ügyfél átvilágítás alá esnek. Talán ennél is fontosabb, hogy a kiemelt közszereplőknek hivatalból többet kell tűrniük, így ez szabad utat nyithat a politikai lejárató kampányok előtt, ami ellen nem tudnak majd a bíróságon védekezni. Mi történik, ha valaki elmulasztja a vagyonnyilatkozattételt? Nagy meglepetés itt nincs, a végső büntetés a szervezet betiltása. Vagyonnyilatkozatot évente kell majd tenni, amit az igazságügyért felelős miniszter ellenőriz. Neki kell megküldeni postán, és ő teszi majd közzé a kormányzati honlapon. Itt teszi közzé azt is, ha a szervezet irányítója ezt elmulasztja. Ez utóbbi esetben az első büntetés, hogy szüneteltetik a képviseleti jogát, de a miniszter közigazgatási bírságot is kiszabhat, ami 500 ezertől 2 millióig terjedhet. Ha az érintettek 30 napon belül sem adják le a vagyonnyilatkozatot, akkor a szervezetet eltilthatják a tevékenysége folytatásától. Mikor léphet hatályba a törvény? Egyelőre nem tudni, mikor szavazhat róla az országgyűlés, de nem kizárt, hogy sürgősséggel tárgyalják majd. Ez esetben pedig akár néhány napon belül is megszavazhatják a képviselők. Onnan már minden csak Súlyog Tamás aláírásán és a törvény kihirdetésén múlik. A hatályba lépés egészen rövid, arra 3 napot szántak. Az eltiltott, nem fizető, megszűnt szervezet helyébe lehet újat alapítani? Tulajdonképpen igen, de nem ugyanazokkal a vezetőkkel. A törvény ugyanis kimondja, hogy a megszűntnek nyilvánított szervezet ügyvezetőjét, valamint vezető tisztségviselőjét 5 évre eltiltja attól, hogy gazdálkodó szervezet ügyvezetője vezető tisztségviselője legyen, vagy 5 éven belül gazdálkodó szervezetet alapítson. Az eltiltott személy nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cégvezető tisztségviselője, képviselője sem. Milyen kötelezettségei lesznek a jegyzékbe vett szervezeteknek? Sok ilyen lesz. Ha egy szervezet felkerül a listára, akkor először is a vezető tisztségviselői, alapítói, valamint a felügyelő vagy ellenőrző bizottságának tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Külföldi támogatást innentől csak a pénzmosás elleni szerv, vagyis a NAV engedélyével fogadhat el, és innentől kezdve nem részesülhet az 1%-os adófelajánlásokból sem. Ezen kívül a listázott szervezeteknek minden olyan magánszemélytől vagy jogi személytől, szervezettől, melytől pénzbeli vagy természetbeni támogatást kap, hivatalos nyilatkozatot kell kérnie, hogy ez nem külföldről származik. Mi történik, ha a szervezet megsérti a törvényi előírásokat? Felsorolni is nehéz, de azért megpróbáljuk. Vegyük például azt, ha az érintett szervezet vezetője nem tesz időben vagyonnyilatkozatot. Ez esetben nem csak bírságot kaphat, hanem végső soron a szervezetet eltéthatják a tevékenysége folytatásától. Hasonló a szigor akkor, ha a NAV vizsgálata megállapítja a külföldi támogatás elfogadását. Ide tartozik az is, hogy a NAV ennek megállapításához helyszíni ellenőrzést is végezhet, iratot, adathordozót figyelhet, és ehhez még a rendőrség segítségét is kérheti. Azt az egyesületet, civil szervezetet ugyanis, amely nem teljesíti a törvényben előírt kötelezettségét, az ügyész keresete alapján a bíróság feloszlathatja, és fennmaradt pénzbeli vagyona a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. Ha tetszettek ezek a cikkek és szeretnétek még ilyeneket olvasni, akkor fizessetek elő a HVG 360-ra és a HVG heti lapra. Ehhez minden linket megtaláltok a leírásban. Én jövő héten újra várlak titeket 2 írással. Sziasztok!